imádkozzunk. Urunk Istenünk, kicsoda volna olyan, mint Te. A mennyei seregek, a hatalmas angyalok lelkei leborulnak, hódolnak előtted, koronájukat letéve. Ezen a földön minden, tudva vagy tudatlanul, akarva vagy akaratlanul a Te akaratodat cselekszi. Hát mi, akiknek a legtöbbet adtál, hiszen egyedül értünk adtad a Te egyszülött fiadat, mert egyedül mi vétkeztünk ellened. Hogy ne magasztalnánk, hogy ne hirdetnénk örökké a Te nagy irgalmadat. Hálát adom néked a boldog reménységét, hogy valóban örökké, vég nélkül, majd ott a mennyei dicsőségben is énekelhetünk előtted. Háladással ajánljuk fel, hogy itt a földön is szünet nélkül örökké dicsérni szeretnénk téged. Hiszen minden okot megadtál erre nékünk. Hiszen végtelen méltó vagy erre, és tudjuk, hogy boldogságot jelent nekünk itt a földön is ékes dolog dicsérni téged. Könyörülj hát rajtunk, hogy ez a mi felbuzdulásunk visszájára ne forduljon. Megvetvén ne kezdjünk gyalázni téged, vagy önző életünkkel ne hozzunk szégyent a Te nagy és szent nevedre, hogy a mi restségünk ne állítson le a hálaadásban, hanem mindig megemlékezve örök kegyelmedről, szüntelen hálaadással éljünk előtted. Kérünk, hogy ints erre, és taníts ennek a módjára most is ígéd és szent lelked által. Segíts érteni, ha keményen szól is a Te ígéd, és segíts leleplezett vétkezéseinkből újra odabékülni hozzád, kegyelmeddel megelégedni, és újra kezdeni a Te utad járását. Tedd ezt velünk, kérünk, ígéd és szent lelked által, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten ígéje szól hozzánk, testvéreim, még egyszer a Királyok második könyve 5. fejezetéből, most a 19. verstől a 27. versig olvassuk. A Királyok második könyve 5. fejezetében a 19. verstől így olvassuk Isten ígéjét. És mikor Naamán elment Elizeustól úgy egy mérföldnyire, Géházi, Elizeusnak az Isten emberének szolgája, azt gondolta. Íme az én uram megkímélte ezt a szíriabeli Naamánt, és nem akarta tőle elvenni, amit hozott volt. Él az Úr, hogy utána futok, és valamit kérek tőle. És utána futott Géházi Naamánnak. Látva pedig Naamán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, és elébe ment, és mondta, rendben van minden? És mondta, rendben, az én uram küldött engem, ezt mondva, íme most csak ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim hegyéről a próféták fiai közül, adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és két öltöző ruhát. És mondta Naamán, kérlek, védj két talentumot, és kényszerítette őt, és egybe kötött két talentum ezüstöt két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat két szolgájának adta, akik előtte vitték azokat. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejtette egy házban, és elbocsátotta a férfiakat, és elmentek. Ő pedig bemenve megállt az ő ura előtt, és mondta néki Elizeus, honnét Géházi? Felelt, nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondta neki, nem menté el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott szekeréből elődbe? Most az ideje, hogy szerezz ezüstöt, és hogy védj ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, parmokat, szolgákat és szolgáló leányokat? Azért rád és a te magodra ragad a Naamán bélpoklossága mind örökké. és kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó. A nagyon fényes történetnek, Isten ragyogó cselekedetének árnyéka is van. És ez az árnyék nagyon könnyen ránk vetül, azért nagyon is meg kell ismerni, tudomásul venni, hogy megmeneküljünk belőle, és maradjunk az Úr fényességében, az ő orcája előtt. Elhagyhatatlan hát ez a történet rész. Nézzük végig, hogy milyen emberek vannak benne. A javával kezdődik, egy hálás ember van benne. Aki boldogan megy haza, akire ez van hatása, hogy én meggyógyultam, Isten könyörült rajtam és megszabadított. Ahogy a Krisztus keresztjétől boldogan indulhat tovább mindenki, megváltóm van, üdvösségem van, megvan oldva az életem. És ez az embert először is kedvessé, bibliai szóval alázatossá teszi. Nézzétek, látja Naamán a tábornok, a hadvezér a szekeréből, hogy a szolga fut utána, és megállítja a szekeret, leszáll és eléje megy. Hát amikor a gyógyulását kereste, amikor még nem gyógyult meg, nem szállt le Elizeus háza előtt a szekeréből, hanem elvárta, hogy a próféta jöjjön ki ő hozzá, és kezdje el a kezelését, tartotta a meglevő méltóságát. Íme a megszabadult embernek nincs méltósága. Van nagyon nagy értéke, hiszen nincs nagyobb rang annál, mintha valaki Isten kegyelmébe kerül. Az, hogy Isten gyermeke. Ehhez képest hadvezér, vagy király, vagy milliárd, semmi. Ez a legnagyobb, amire valaki a földön eljuthat, hogy én Isten gyermeke vagyok. Talán néhányan még gyerekkorukban énekelték azt a gyermekéneket, hogy királyi gyermek vagyok én. De ebből semmit nem tulajdonít saját magának, hanem leszáll a szekérből, mert azt látja, hogy valakinek szüksége van rá, valaki keresi őt, tehát a legtermészetesebb dolog, hogy ő a rendelkezésére álljon. Sokszor kompromittált egyházi kifejezéssel merem így mondani, hogy a megváltott ember szolgáló ember lesz. Nem szolga, mert Isten gyermeke, fiú, örökös, de szolgáló természete lesz, nem szolgai állása, helyzete, szolgáló természete lesz, örülni fog annak, ha valamiben megmutathatja az ő háláját. És ezt az Úr Jézus úgy megmagyarázta, hogy Naamán még nem is érthette, de mi már igen, hogy amennyiben megcselekedtétek ezt egyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Tehát a legkisebb, vagy legméltatlanabb, vagy legelesettebb is, ha ránk szorul, akkor mi, ami megváltó Urunkat szolgálhatjuk, ővele tehetünk valami jót. Talán nem is illik elmesélni, hogy van nekünk egy különös barátunk, az ószövetségi Izraelből származó, lassan 50 éves autista férfi, aki berzenkedik természetesen a mi hitünkkel szemben, de ez nem zavarja őt abba, hogy évenként legalább egyszer eljöjjön és egy hétig nálunk legyen, egyen amennyit bír, kifülödje az összes melegvizet, igényekkel lépjen fel, és autóval vitesse magát zsinagógákat látogatni, akár határon túlra is. Eszünkbe jutott egyszer Ézsaiás próféta könyvének ez a jövendőlése, amit az ószövetségi Izraelnek ígér Isten, íme királyok lesznek dajkáid, és királyné asszonyok dajkálóid. És ebből mi észrevettük, hogy nekünk méltóság, nekünk megtiszteltetés, az Isten választott népének csak ilyen nagyon áttételes módon is tehetünk valamit. Még egy másik ronda dicsekedéssel hadd állhassak elő. Van ott a mi kis falunkban egy missziós telepünk, vagy táborhelyünk. Nagyon öreg épületeket kezdtünk renoválni, és egy nagyon agilis, fiatal, kőműves mester mellett dolgoztam, hordtam a maltert. Aki olyan lendülettel dolgozott, hogyha vittem egy vödör maltert, neki kivágta mindenestül az ajtón, hogy neki kettesével vigyem, ne tartsam fel a munkában. Hát persze, hogy elöntött az epe, hogy hát hogy beszél velem ez a gyerekemmel volt egy iskolatárs, és hát én erre való vagyok, hogy még nem elég, hogy küszködöm, még hajtsanak is, és akkor eszembe jutott, hogy kiknek csinálom én ezt? Isten gyermekei fognak idejönni, hogy az igéből áldásokat vegyenek. És rájöttem, hogy az Úr Jézusért semmi nem megszégyenítő, semmi nem megalázó, semmi nem sok. Az ember boldog lehet, ha leugrik a szekerülől, és elé megy a szolgának. Na most ehhez jön a másik dolog, hogy adó ember. Naamán ugye a gyógyításáért vitte, és adta volna a pénzt, tehát tudta, hogy valamit valamiért. De már lezárult az ügylet, ő gyógyultan megy hazafelé, úgyhogy most már igazán csak adakozásról van szó. És mikor a szolga kér tőle egy talentum ezüstöt, kérlek végket, hogy kényszeríti, hogy vegyen kétszer annyit. Elégedetlen a vele szemben támasztott igénnyel, és duplán akarja teljesíteni. Hát tudjátok, testvérem, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, és mi mind materialistának születtünk, és mind a legtermészetesebben a magunk hasznát keressük, ez a mi bűnbe megromlott természetünk. Lehet, hogy valaki szégyeli, lehet, hogy még a társadalmi erkölcsbe is ütközik, de azért ez van belül, és ezt igyekszünk alkalmazni, ahol csak lehet. És most ez így megfordul valakibe, hogy annak örül, amit adhat. A régi mondás szerint, hogy nem az a gazdag, akinek sok van, hanem aki sokat tud adni. Hát testvéreim, sokszor emlegetjük ezt a szót, hogy hálaadás. Ezt jó ketté választani, hogy a hála meg az adás. Mert ez nem csak egy jelszó, hogy én hálát adok, hanem egy készség, egy felajánlkozás, hogy én hálából akármit adok, amire csak szüksége van az Úrnak, ami csak előbbre viszi az ő ügyét, ami csak örömet szerez az ő nevében bárkinek. És lám, Naamán eljött ide, hogy hála adó ember. Na most ehhez egy kényes dolgot hozzá kell tenni, hogy úgy néz ki ebbe a történetbe, hogy ez a Naamán nagyon naív ember lett. Hiszen elég könnyen átláthatott volna ennek a szolgának a mesterkedésén, de ő nem vizsgálta meg. Nem két írást, hogy Elizeus csak ugyan adja, és nem két nyugtát az átadott adományoktól, hanem amit kétek, odaadta egy szóra. Hát testvérem, nagyon régi vita, hogy vajon a keresztény ember balek vagy nem. Nem tudom eldönteni a vitát. Csak azt látom, hogy Isten kegyelme ilyen hatással van az emberre, hogy annak örül, ha adhat, és ennek nem akar feltételeket szabni és határokat vonni. Ha valaki az Úr Jézus Krisztus keresztjére gondol, azonnal érzi, hogy amit ő adhat, az semmi. Tehát az a kitüntetés, ha egyáltalán adhat valamit. Hát járjon át ez a hála, ez az adó hála, akiket Jézus Krisztus az ő vére ára megváltott. Akkor is, ha látszik az igéből, ennek a hálának meg lesznek a vámszedői. Mindig van ilyen Géházi típusú ember. Valamikor, vagy 20 éve, 25 éve a Debreceni Kollégium gazdasági hivatalának, a GH-nak a vezetőjét, az egész diákság így befészte, csúfolt, hogy ő a Géházi. Mert hát ő is csak vette be a pénzt különböző tandíj és egyéb címeken. Na most, mitől lett ilyen ez a Géházi? Hát kezdjük azzal, hogy ő még eddig nem volt leprás. Nem gyógyult meg, nem tudta, mi az Isten szabadítása. Tehát ilyen igazi értékkel még nem találkozott. Másrészt Elizeusnak az Isten emberének a szolgája volt. Elizeusnak, aki annak idején Illésnek az Isten emberének a szolgája lett. Akit egyszer így emlegettek a királyi udvarban, hogy Elizeus, akire az Illés kezeire vizet töltött. Géházi átvette ezt a szolgálatot Elizeustól, ő körülötte, de nem vette át Elizeusnak azt a kérését, amivel Illéstől búcsúzott, hogy legyen a te benned való léleknek kettős mértéke éj rajtam. És ez, testvérek, mindig így van, hogy a gyülekezetben, az egyházi életben vannak, akik az egésznek a magvát értik, átélik, és vannak, akik csak a külsőségeit látják. Nagyszerűen működik az egyház hit nélkül is. Valamikor a szabadszállási gyülekezetre azt mondta egy kedves hívő atyafi, hogy egy ekkora gyülekezetben, ha a két papa lelkét kiteszi is, menni akkor se fognak a dolgok. Ha a két papa kisujját se mozgatja, döcögni akkor is fognak a dolgok. Mert hát csak ugyan vannak olyan külsőségek, pusztán a létszám, azért ennyien jó érzés együtt lenni. Még ha valaki a fülit-szilit be is csukja esetleg az ige előtt. És a szép impozáns templom, hogy fölnézni és mondani, hogy én ide járok. És annyi minden van. Ezt még a hit nélküli világ is tudomásul veszi, hiszen gondoljátok meg az elmúlt évtizedeket, Istenről, Jézus Krisztusról nem akart tudni a hatalom, de az egyházat nagyon is tudomásul vette, sokkal nagyobb értéket, súlyt tulajdonított az egyháznak, mint amilye csak ugyan volt, és nagyon sokszor alkalmazkodott. Na hát, meg lehet elégedni ennyivel is, hogy vizet töltök a kezére. Így indult ez a Géházi, és ebből természetesen következett az ő őszinte felháborodása Elizeussal szembe, hogy hát ez megkímélte ezt a szíriai Naamát. Ő az Úr szolgálja, Isten embere, ezt a fogányt, ezt a gólyt nem fejte meg egy kicsit, pedig az olyan készségesen adakozott volna. Ugye föl lehet háborodni azon, ha az egyház nem elég élelmes, ha nem tud elég ügyesen pénzt szedni és gazdálkodni, vagy nem tud szerepelni a társadalomba megfelelő súllyal. Micsoda versengés volt még, hát gyerekkoromban feltűnően, de áthúzott a mostani világra is a felekezetek között, hogy volt uralkodó egyház, és voltak idegen vallásúak. Szóval az ember ezt olyan természetesen megkövetelhető, hogy mutassák meg, hogy mi is vagyunk, nem akárkik, hogy mi fölénybe vagyunk a másikkal szemben. Na hát, őszintén felháborodott a Géházi, és a maga szempontjából hozzá fogott helyreállítani az igazságot. Mert hát, ezt magát az élő Istentől is elvárjuk. Ha mi az ő népe vagyunk, hát mutassa meg! Lássák meg, hogy mi anyagilag, méltóságban, örömben, szervezettségben föléje emelkedünk a hit nélküli világnak, vagy a más felekezeteknek. Hozzá fogott helyreállítani az igazságot, és megszerezte, amit akart. Na most ebben a megszerzésben már jelentkezik a botladozás, hiszen nem merte nyíltan megszerezni, hanem elrejtette. Nehogy Elizeus megtudja. Ő nyilván ugyanúgy készítette már a maga mostantól fogva maszek életét, hogy felmondja a szolgálatot, hiszen lesz már miből élnie, már neki lesznek szolgái, ugyanúgy elképzelte, mint ahogy szerencsétlen Júdás először a 30 ezüst pénzzel csinálhatott terveket gazdasági életének a feljavítására. Testvére, egy nagy kérdés az, mi a baj igazán? Az, hogyha csinál az ember valamit, ami ellenkezik Isten akaratával, vagy az, hogyha ez kiderül? Az a baj, hogyha vannak helytelen dolgok, vagy az, hogyha beszélünk róla? Sajnos az egyház életünkben ez nagyon sokszor előfordul, hogy ha már megtörtént, legalább ne emlegessük. borítsunk rá fátlat, menjünk tovább, lépjük át. Hát ez a mi ízlésünk szerint nagyon is normális dolog. Miért legyen botrány a botrányra? Az ige szerint nem normális dolog, mert eddig úgy látszik, testvérem, hogy itt van egy kizsákmányolható, boldog, adakozó ember, és itt van egy ügyes, élelmes ember, hát akkor ez beindul, és most már fejheti vég nélkül, de itt van az átvilágító Elizeus. Aki, vegyük ezt figyelembe, nem egy kemény, gonosz bíró. Mert nem azt mondja, hogy láttalak ám, hanem azt mondja, hogy nem mentél el az én szívem veled. Elizeus sajnálta a Géházit. És ezt megint nagyon jó felfokozva látni az Úr Jézusnál, és el is tanulni tőle, hogy elválasztotta a bűnt a bűnöstől. Szerette a bűnös embert, és úgy gyűlölte a bűnét, hogy maga elszenvedte az érte járó ítéletet. Itt is ez látszik, hogy a szíve szakadt meg Elizeusnak, mikor látta, hogy hogy megy a szolgája a vesztébe. De a bűnt nem kendőzte el, nem tette, meg nem történté. Hát most hadd fárasszam még a gyülekezetet az úgynevezett első számú rögeszmével, amivel a pataki diákokat szoktam gyötörni, már az elsősüket az első év kezdetén. Nincs elnézés, bocsánat van. Tudnék, az elnézés azt jelenti, hogy szándékosan nem veszek észre valami rosszat. Nem megy el a szívem fele. Úgy csinálok, mintha nem történt. Ez egy hazug dolog. Nem becsületes dolog. Ez 50 éve jött igazán forgalomba ez a kifejezés. A bocsánat az egy olyan akció, ami mögött az Úr Jézus szenvedése van. Azért bocsáthatok meg valakinek, mert nekem is megbocsátottak. És az Úr Jézus nagyon komolyan ezt a módszert gyakorolta, a gonoszságot, az ellene indított támadásokat a nevén nevezte, ugye ez a ti órátok és a sötétség hatalma, meg Pilátusnak, hogy nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott, a nevén nevezte, és aztán elszenvedte. Tehát se meg nem hunyászkodott, se bosszút nem állt, vagy nem kiáltott érte. Az ő szíve is eljött velünk a földre. Igen, de az igazságot helyre kell állítani. És ezért olyan fura ennek a történetnek a vége. Volt egy gazdag, aki a leprától megszabadult, és lett egy szegény, aki gazdag leprássá lett. Úgy ment el Géházi Elizeus elől, mint ahogy a Naamán jött Elizeushoz. Átragadt rá, mert nem a szabadítóra nézett, hanem a szabadulás árára, hasznára. Nagy dolog, hogy amit nekünk kellene így elhordozni, mint Géházinak, azt az ítéletet Isten egyszülött fia elhordozta. De ez nem azért van, hogy mi most már gátlástalanul nyerészkedhessünk, szórakozhassunk és bosszút állhassunk, hanem azért, hogy hálát adjunk, és leszállva szekérből, leszállva a magaslóról, az Úrnak irgalmát örökké énekeljük. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Istennek egyszülött fia, hálát adunk néked a te nagy tisztaságodért, igazságodért, mennyek országáról hozott biztos híredért, és azért, hogy te lettél az út oda számunkra is. Hálát adunk azért, hogy te üzentél, kicsin gyermekkorunk, hívtál is, intettél is, tanítottál is. Ó, kérünk add, hogy a mi történetünknek ne ilyen vége legyen, hanem maradjunk meg a megszabadultak boldog hálaadásában. Hogy maradjunk kicsik te előtted, és a te nevedért még emberek előtt is. És készek legyünk mindent adni, amire csak lehetőséget adsz, amire te vezetsz, hogy sokan a te szereteteddel gazdagodjanak, és látva a bennünk végzett munkádat, te hozzád magadhoz térjenek. Hálát adunk neked a magvetésért, és kérjük, várjuk tőled az aratást. Vidd véghez a mi szívünkben és másokéban is, hogy életre keljen az ige, életet adó, életet formáló erővé, és a te néped, a te megváltottaid valóban hirdessék, énekelve és Krisztust követve a te nagy irgalmasságodat. Kegyelmedbe ajánljuk az előttünk levő időket, a hétvégét és a hétköznapokat, ünnepeket és esztendőket. Hadd járjunk úgy, hogy mind a te útadon, hogy mindig készek legyünk megállni, mindig készek legyünk segíteni, és ebben mindig emlegessük a te nevedet, hogy tiéd legyen a dicsőség. Mennyei atyánk, kérünk, terjeszd ezt a kegyelmet, ami egész egyházunkban, hogy lehessen kicsi és lélekben gazdag, és szűnjön meg a versengés a hatalomért és az anyagiakért. Könyörülj meg ezen a világon, amelyik annyira természetesnek tartja a nélküled élt életet. Jelensd magad sok szívben, használj fel minket, egész népedet a földön, hogy megismerhessék a népek a te nevedet, megkívánják a te békességedet, üdvösségedet. Hallgass meg kegyelmedből, atyánk, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.